11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Washington magyar közössége a Kossuth házban ünnepelte március 15-ét koszorúzással és kulturális programmal. Az amerikai főváros központjában álló Magyar Kulturális és Diaszpora Központ dísztermében tartott eseményen Takács Szabolcs Magyarország nagykövete a Magyar Szabadság ünnepén megemlékezett az Egyesült Államok 250 évvel ezelőtt kivívott szabadságáról és függetlenségéről is. Vég Sándor, a Kossuth házat is üzemeltető diaszpóra szervezet. A Kossuth alapítvány elnöke úgy fogalmazott, hogy amerikai szabadságért harcoló huszárezredes Fabrici Kovács Mihály volt az elindítója a magyar-amerikai kapcsolatoknak, melyeket 1851-52-ben Kossuth Lajos az Egyesült Államokban járva tovább erősített, amikor a magyar szabadság ügye mellett érvelt amerikai nagyvárosokban. A nemzeti ünnepen tartott megemlékezésen a Kossuth ház falán lévő Kossuth emléktáblánál elhelyezték a Magyar Nagykövetség, a Kossuth Alapítvány, valamint a washingtoni magyar katolikus és református közösségek koszorúját. Országszerte rendkívüli esemény nélkül zajlottak a március 15-i ünnepségek. A nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzshöz beérkezett információk alapján országszerte rendkívüli esemény nélkül a legnagyobb rendben zajlottak a vasárnapi rendezvények, írta a közösségi oldalán Kovács Zoltán. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár hozzátette, a nemzeti ünnep programjai közül a legtöbben, 180 ezeren, a Kossuth téren tartott ünnepségen voltak. Kovács Zoltán tájékoztatása szerint a rendőrség vasárnap 18 óráig országosan csaknem 400 rendezvény békés lebonyolítását biztosította. A nyitott parlament program keretében csaknem 1500-an látogattak el az országházba, ahol a Szent Koronát, a díszlépcsőházat és a kupolacsarnokot is ingyenesen tekinthették meg az érdeklődők, közölte az államtitkár. Átláthatóbbá teheti az élelmiszerek útját a termelőktől a fogyasztókig a digitális termékútlevél platform, közölte a társaság. A közlemény szerint a fejlesztés egyik pillére a gyártási és feldolgozási folyamatokat követi, dokumentálja a termékek útját, a minőségbiztosítási pontokat és a felhasznált összetevőket. A második pillér a fogyasztói tájékoztatást és a gyártó-vevő kapcsolatot támogatja. A harmadik digitális felülettel segíti a termelőket a gazdálkodási események és feladatok kezelésében. A funkciók egy része más alkalmazásokban már létezik ugyan, de egy rendszerbe foglalva, egységes termékcsomagban még nem érhető el, indokolták a fejlesztést. Hangsúlyozták, hogy termékinformációkra a fogyasztóknak is szükségük van, hiszen ma még sokszor azt sem tudhatják meg, hogyan érkezett az áru, és milyen feldolgozási úton jutott el a kereskedelembe. A tervek alapján a csomagoláson elhelyezett kódból nem csak ez lenne megtudható, hanem az összetétel és a felhasználási tudnivalók is. Ez különösen nagy segítség lehet az ételallergiával élőknek, ugyanis a rendszer figyelmeztethet a veszélyes összetevőkre, közölték. A közel-keleti térségben zajló események miatt az utazók sokszor nehéz helyzetbe kerülnek. A bizonytalan időszakban biztonságosabb utazási irodával utazni, hangsúlyozta a Magyar Utazási Irodák Szövetsége a Facebook oldalán. A legtöbb nagy iroda éjjel-nappal elérhető magyar nyelvű ügyfélszolgálatot biztosít. Egy váratlan helyzetben ez óriási különbséget jelent egy külföldi call centerrel vagy automatizált chatbotokkal szemben, írt a bejegyzésében a szövetség. Fontos szempont az erős nemzetközi kapcsolatrendszer. Az utazási irodák légitársaságokkal, helyi partnerekkel, szolgáltatókkal, akár helyi idegenvezetőkkel állnak kapcsolatban. Válsághelyzetben ezek a kapcsolatok segítenek gyorsabban megoldást találni, írta a Magyar Utazási Irodák Szövetsége.
Az időjárásról.
A Tiszántúlon még derült lesz az ég, másutt azonban megvastagszik a felhőzet. Az ország északnyugati felén helyenként fordulhat elő gyenge zápor. A csúcs hőmérséklet többnyire 15 és 18 fok között valószínű. Kedden északnyugat felől csökken a felhőzet, a Dunántúlon általában napos idő várható, míg keleten erősen felhős borult marad az ég, szorványosan esőzápor is lehetséges. Kedden napközben 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi középhegységben hűvösebb lehet a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. A Debrecen Úrréti Református Gyülekezet 8 évvel ezelőtt alakult meg, és néhány évvel ezelőtt lett önálló. Mára kialakult a struktúrája, működése, közel 100 tagja van a gyülekezetnek, a magját a fiatal felnőttek jelentik, de a gyerekektől kezdve az idősekig jelen vannak az életükben. Az Isten tiszteletek mellett léteznek a kis csoportos alkalmaik és az éves programok, de most a tartalom vált igazán fontossá. Az elmúlt időszak nagy változása, hogy új lelkipásztor érkezett hozzájuk. Mai magazin műsorunkban a Debrecen Úrréti Református Gyülekezetről hallhatnak. az év vége és közvetlenül az év eleje jeles alkalom a Debrecen úri református gyülekezet életében, hiszen 8 évvel ezelőtt alakult meg a gyülekezet, és néhány évvel ezelőtt január 1-től lett önálló. Mi történt az elmúlt időszakban, az elmúlt évben, Püski Dániel lelkipásztor?
Azt gondolom, hogy a gyülekezet, a legtöbb református gyülekezet már azért itt a sok századik évében van, és már nem számolgatja a születésnapjait. Lassan mi is eljutunk ide azért, ahogy a kisgyerekek is még az első, második, harmadik, ötödik születésnapnál tortát vágnak, és nagy ünneplés van, aztán felnőtt korban már ez úgy gyorsabban elgurul, sokszor csak éppen megemlékezünk róla. Azért mi is lassan ebbe a korba érünk, amikor még van egy-egy torta, de a gyülekezet születésnapjára, ami február elején esedékes, de azért egyre kevésbé meghatározó már, ahogy annyi minden történt velünk az elmúlt években. Úgyhogy mi is így vagyunk ezzel, hogy most már nem egy nagy parti van, de egy tortát azért még majd megvágunk. Hogy mi történt a gyülekezettel az elmúlt évben? Szerintem abba az életkorba léptünk, ami láthatatlan, hogy mi történik akkor, mit értek ez alatt. Azt, amikor a kisgyermek felnövekszik egy-két éves korába, akkor mindenki észrevesz, hogy most már felült, most már jár, most már elkezdett beszélni, jönnek a szavak, a mondatok. Aztán valamikor első, második osztály 5-6-7 éves korban már elkezd olvasni, írni, ez izgalmas pillanatok, és mindenki észreveszi a családba, hogy mi történik. Aztán nekem az a tapasztalatom a saját gyerekeimmel is, meg hát az ismerős gyerekekkel is, hogy olyan 7-8 éves korban ez úgy eltűnik. Egy felnőtt ember nagyon nehezen tud visszaemlékezni, hogy mi történt a 7, a 8, meg a 9, meg a 10 éves korában. Aztán egyszer csak kamasz lett. Erre szoktunk emlékezni. Na hát szerintem mi is így vagyunk ezzel a gyülekezettel, úgyhogy nagyjából a gyülekezetnek megvan a struktúrája, a működése, a modellje, és ezt most ezen kell dolgozni. Ilyenkor ez kívülről nem annyira látványos, nincsenek nagy új programok, nincsenek. Egyszerűen csak van, mint a iskolai életnek megvan a napi rutinja, és egyszer csak az lesz az eredménye, hogy valaki elkezd érteni a matematikát, elkezd érteni a nyelvet, vagy bármi más. Úgyhogy mi is szerintem ebbe az életszakaszba, a fázisba léptünk, hogyha lehet ezt a hasonlatot használni. Tehát ilyen hatalmas nagy újítások az elmúlt évben igazándiból nem történtek, de közben egy nagyon izgalmas időszak, mert ilyenkor dől el, hogy a kisgyerekből aztán milyen kamasz, meg milyen felnőtt lesz, hogy a frissen megszületett gyülekezetből aztán majd milyen érett gyülekezet lesz. Úgyhogy nem a programokra érdemes szerintem ebbe az életkorba fókuszálni, hanem hogy mi történik a programokon, ott bent magába, mi történik egy istentiszteleten, mi történik azok a csoportokba, amiket tartunk, a tartalma a lényeg. Működik a gyülekezet, van vasárnap istentiszteletünk, van férfi-női körünk, van 6 házi csoportunk, ifjúsági csoportunk, hittanoktatásban ott vagyunk. Szépen mondhatnám, hogy úgy elkezdett kikerekedni a szervezetünk, meg a működésünk, vannak szolgálók, önkéntesek, presbiterek, és így tovább, de hogy mi történik odabent, szerintem az igazán izgalmas.
Itt szó volt a rutinszerűségről. Melyek ezek? Mik a rutinok?
Hát ezek az alkalmak, tehát hogy ezek most már úgy kialakultak. Mindenki tudja, hogy ha jövő héten melyik lelkész fog szolgálni, akkor kivel tárgyal a zenekar arról, hogy akkor mi lesz a vasárnap igehirdetésnek a menete. Mindenki nagyjából tudja, hogy mikor vannak a táboraink, a téli táborunk, ami majd február végén lesz, meg mikor van a nyári, ezt meghirdetjük jó előre. Tudjanak ezzel számolni, ezek rutinok, amiket tudunk. És közben odabenn a lelkünkben, meg a gyülekezet lelkében, meg zajlik az élet.
Mi zajlik? Mi a belső működése ennek az egésznek? Mi zajlik belül?
Én nagyon hálás vagyok azért a csapatért, akivel elindultunk a gyülekezetbe. Hihetetlenül jó csapat, fiatalok, lendületesek, lelkesek, oda szánt életű emberek. De hát ahogy szükség van arra, hogy ebből egy életteli felnőtt közösség legyen, ahhoz belül lelkileg ez meg kell érni. És én azt gondolom, hogy valami ilyesmi zajlik most. Ugye a gyülekezetünk, hál' Istennek, most már abszolút több generációs, és a legkisebb gyerektől a 70-80 évesig mindenki van nálunk, de azért a magja a gyülekezetnek a legnagyobb réteg az a, azt mondanám, hogy a fiatal felnőtt, nem is a fiatal felnőtt, a gyermekes családok, ez a magja gyülekezetünknek, és ez az életszakasz, amiben ők most vannak, azért ez nyilván rányomja a bélyegét arra, hogy a gyülekezetünk is milyen. Ők meg most gyermeket nevelnek, 30-as éveig, 40-es éveig bepróbálják a karrierjüket építeni, házat vesznek, próbálnak ingatlant venni Debrecenben, nem egyszerű történet, hitelt vesznek fel, hihetetlen teher van a hátukon, és az a egyetemista, fiatal felnőttkori hit, az most próbáltatik meg. Úgyhogy szerintem nagyon sokan vannak egyfajta ilyen lelki, ez egy nagyon nehéz életszakasz az embernek, amikor mindent egyszerre próbál csinálni, és nyilván ezt a hitet is megpróbálja, úgyhogy ez mindenképp sokaknál ott van, hogy mit kezdenek ezzel a hihetetlen teherrel. Tudnak-e mellette tényleg hűségesek lenni a gyülekezethez, Istenhez, meg tudják élni a hitüket a hétköznapokba. Szerintem ez az egyik meghatározó ilyen lelki motívum, ami előjön az istentiszteleteken, a bibliakörökön, sok minden máson is. A több generációssá válás az is egy nagyon izgalmas motívum, ami most már azért erősen jelen van, ami azt is nem csak azt jelenti, hogy vannak idősebbek meg fiatalabbak, hanem máshogy is gondolkoznak. Egy mai 60-70 éves nyilván máshogy gondolkozik, mint egy 40 éves, vagy mint egy 20 éves, és hogy ezt hogyan tudjuk összecsiszolni, ez is egy nagyon izgalmas kérdés. És közben megéljük az életünket, tehát azért most itt a közéletre gondolok, nem a politikára, az nem direktben ilyen értelemben nincs ránk hatással, de azért az a légkör, amiben élünk Európában, Magyarországon, az nyilván hatással van ránk. Tehát ez is egy izgalmas kérdés, hogy mit kezdek ezzel.
Két nagyon érdekes témát vetett fel. Az egyik a fiatal felnőttek terhe. Hogyan tud a gyülekezet ebben segíteni? Itt vannak azért kis csoportok is.
Az a generáció, a mai 30-as, 40-esek, így fogalmaznám meg, a milleniálok, vagy Y-generáció, nagyon nagy igényük van arra, hogy erről tudjanak egymással beszélgetni, hogy legyen interakció, tehát ne csak egyirányú kommunikáció legyen a lelkésztől a gyülekezet tag elé, hanem oda-vissza legyen egy interakció is, és ezt szeretné megélni. Csak közben meg nagyon be van szorítva, mert ötig dolgozik, fölveszi a gyereket, elrohan edzésre, hazamegy, és lefekszik, és másnap kezdi előről a rutint. Szóval nagyon-nagyon kicsi ideje van, és közben nagyon vágyik arra, hogy legyen egy ilyen közösségi, interaktív dolog, úgyhogy a hitéletüknek az egyik nagyon fontos dimenziója az pontosan ez, azok a kis csoportok, ahol nem pusztán, inkább úgy fogalmazok, egyszer van jelen a Biblia jobb megismerése, Krisztus jobb megismerése, és a saját életüknek a kérdései hogyan kapcsolódnak ehhez, és mi erre nagyon-nagyon fókuszálunk. Ezért van annyi kis csoport, ezért van az, hogy a táborainkban nagyon fontos ez az interaktív beszélgetés rész, és hát még lelkészek igyekszünk elérhetők lenni számukra, egy kávéra, egy ebédre, egy családlátogatásra, vagy bármi egyébre. Úgyhogy ez szerintem ez a legfontosabb, mert ha nincs kommunikáció a gyülekezetek és a lelkészek között, meg a gyülekezetek között, akkor ezt nem fogjuk tudni gyakorolni.
Szokták keresni problémákkal, beszélgetéssel?
Igen. Van egy viszonylag szerintem jó rutinja a gyülekezetünknek olyan értelemben, hogy a gyülekezetnek hát körülbelül a fele, bőfele, inkább azt mondom, hogy bőfele, heti vagy két heti rendszerességgel valamilyen csoportba aktívan részt vesz. Nyilván betegség, meg gyereknevelés sok mindent befolyásol, de alapvetően ez a... És ezenken a csoportokon keresztül már rögtön látjuk azt, hogy kivel éppen mi van, mert ott úgy is kibukik. És akkor előtte, utána egy-egy rövid beszélgetés, aztán ha kiderül, hogy valami komolyabbra van szükség, akkor meg a személyes beszélgetést is. Megtaláljuk meg, hát persze van olyan is, amikor valaki direktbe megkeres minket, hogy valamilyen kérdéssel éppen most küzd, munkahelyváltásban van, szeretne gyereket, de nem jön a gyerek, vagy küzdik a gyerekneveléssel, vagy hát ennek aztán nagyon sokféle verziója van. Küzdik azzal, hogy egyszerre próbál a gyerekeit nevelni, és a szüleit már esetleg segíteni, mert egy ilyen szendvics generáció is közben, szóval nagyon sok olyan izgalmas kérdés van, amivel szoktak minket keresni.
A másik érdekesség, hogy hogyan lehet ezt a sok generációt összefésülni önöknél?
Azt mondanám, hogy két válaszom van. Az első és praktikus válasz az, hogy azt látjuk, hogy ebben a heti-két-heti kis csoportoknál egyszerűen más az életritmus, emiatt ott nagyon nehéz ezt megcsinálni. Tehát nagyon egyszerű példát mondok, a kisgyerekeseknek este 7 után, fél 8 után már nem nagyon tudok csoportot, mert megy haza, fekteti a gyereket, holnap iskola, tehát ez nem működik. Tehát ők például nagyon sokszor pénteken délután, vagy szombat délelőtt találkoznak, és így tovább. Az egyedülállók meg pont este érnek rá. Az idősebbek esetleg, akik még könnyebben mozognak, ők is így este jobban ráérnek. Tehát hétközben nem könnyű ezt megcsinálni. Úgyhogy a házi csoportjaink nem életkori alapon szerveződnek, de mégis van egyfajta természetes elválasztódás ebből a szempontból. Viszont van két olyan terület, ahol ezt nagyon tudatosan igyekszünk felülírni. Az egyik az a szolgálatok, tehát ott együtt szolgál az idős és a felnőtt, a zenekarba, a vendéglátásba, a technikai csapatba, és ott 18 éves, meg a 60 éves ugyanúgy együtt énekel, zenél, technikát csinál, gyerekszolgálatban benne van, és így tovább. Ez az egyik ilyen terület, a másik terület meg a tipikusan a nyári és a téli hétvégeink, illetve táboraink. Ott teljesen szándékosan a 18 pluszosokat 70 éves korig, 80 éves korig, ahány a legidősebb, szándékosan összekeverjük. Tehát ott egy 3-4 napra tanulják meg egymást szeretni és elviselni, még akkor is, hogyha máshogy gondolkodik, és ezt egyébként ezzel a kezdetétől így csináljuk, és azt látjuk, hogy szeretik is. Tehát, hogy ezt fontosnak is tartják a gyülekezetbe. Ez a gyakorlatias válasz. És jön a lényegi válasz, más az életritmus, más az életfelfogás, más az élettapasztalat. Ez arra vinne minket, hogy különbözőképpen lássuk a világot, és ez teljesen normális, hogy lehet akkor mégis szeretni a másikat. Hát azt gondolom, hogy az az üzenet, ami a kereszténységnek a lényege, hogy Isten feláldozza önmagát az emberért, és így győzi le az elszakítottságot. Hogyha ezt én szívből megélem, akkor ezt szeretnénk, hogy a gyülekezet gyakorolja is. Tehát én képes legyek a saját generációs, személyes tapasztalat egyéb dolgaimat feláldozni azért, hogy kapcsolatban legyek az idősebb, fiatalabb gyülekezeti taggal. Tehát, hogy maga az üzenetünk lényegének is egy nagyon fontos dimenziója az, hogy képesnek kell lennünk, Krisztus által képesnek kell lennünk szeretni a másikat. Ez nem könnyű, mindig azt a példát szoktam mondani. Pál apostolnak, hogyha megnézzük a leveleit, az első leveleiben még azt mondja a gyülekezeteknek, szeressétek egymást. Az utolsó leveleibe, 15 évvel később, amikor már idős fejjel írja a leveleit, akkor annyit mond, szenvedjétek el egymás szeretetben. A kettő majdnem ugyanaz, de érződik közben, hogy őnek is van egy élettapasztalat, hogy ez egyáltalán nem könnyű. Úgyhogy így próbáljuk mi összehozni a generációkat.
Korábban rendszeresen voltak közös vacsorák. Ezek megvannak még, illetve mennyire segítik pont ezt a felvetést?
Az együtt étkezés az mindig is egy fontos része volt a keresztény közösségeknek. Egyébként, ha az ember kicsit óvatosan megolvassa valamelyik evangéliumot, akkor azt látja, hogy minden harmadik-negyedik történetben Jézus valakivel együtt evett. Tehát ez egy biblikus minta. Mert az étkezés közben jönnek a jó beszélgetések, az igazi emberi barátságok, úgyhogy ezt mi igyekeztünk gyakorolni. Most is vannak fél évente olyan gyülekezeti ebédjeink, amikor Isten tiszteletben ott maradunk együtt. Nyilván a táborban ott ez reggel, délbe, este, és szándékosan együtt étkezünk, tudatosan összevárjuk egymást, tehát nem az van, hogy akkor menza, és én kezdem, te meg egy óra múlva jössz, hanem akkor ott azt a fél órát töltsük így együtt. Meg vannak ilyen speciálisabb alkalmaink, amikor ezt megtesszük. Nyilván a széderest nagy csütörtökön az is egy ilyen együttétkező, speciális, különleges alkalom, és így tovább, hogy van jó pár ilyen, és ez nekünk egy fontos közösségépítő elem. Persze az sem mindegy, hogy miről és hogyan beszélgetünk az asztalnál, de az már egy másik beszélgetés.
Nőtt a gyülekezeti tagok létszáma az elmúlt időszakban?
Azt mondanám, hogy beállt. Lassan növekszik a gyülekezet, és ez egy teljesen természetes folyamat. Dolgozunk rajta a presbitériumon, hogy hogyan tudnánk újakat megszólítani. Beszélgetünk erről folyamatosan, de ez egy teljesen természetes folyamat, egy új gyülekezetnek, hogy az elején van egy növekedés, aztán van egy plató, és akkor kell a gyülekezetnek azon törni a fejét, hogy oké, de hogyan tovább. Most így beállt. Hál' Istennek most az ősszel is jött 4-5 új család, tehát hogy vannak folyamatosan, aztán persze van, aki elköltözik, vagy máshogy alakul az élete. Úgyhogy így egy ilyen nagyon lassú növekedés, plató az, ahol most vagyunk, és nagyon szeretnénk ebből egy kicsit még előre lépni majd.
Számok szintjén mit jelent ez?
Hát egy vasárnap Isten tiszteletet, hogyha egy átlagot mondok, nem egy ünnepit, mert tehát látjuk, hogy van, ahol a ünnepen ott vannak 300-an, úgy meg egy vasárnap 60-an, tehát hogy ez az nem sokat árul el. Egy átlag vasárnap ott van körülbelül 60 felnőtt, és mikor, hogy, amikor betegesebb időszakon, akkor kevesebb nyilván, de hogy olyan 10-20 gyerek közötti a gyerek istentiszteletünknek a létszám, az átlagunk. Aztán persze vannak ez alatt, meg e fölött is alkalmaink. Körülbelül 100 tagja van a gyülekezetnek, akik aktívak is, tehát az új gyülekezetplántásokra nagyon jellemző az, hogy nem az van, mint a tradicionális gyülekezeteinkben, hogy papíron van 200-300 tagja egy gyülekezetnek, egy vasárnap meglátunk 40-50 embert, hanem az új gyülekezetplántásoknál az jellemző, hogy nagyon kicsi, tényleg azok vannak itt, akik aktívan szeretnék a hitéletüket megélni, úgyhogy ránk is ezért is így jellemző ez. Én nagyon hálás vagyok, ezért egy nagyon jó csapat.
2026, mik a további tervek?
Hát most alapvetően azt tűztük ki a tavaszi fél évre, hogy a tavaly, meg tavaly előtt már beállt programjaikat visszük tovább. Egy kicsi csavart mindenbe teszünk. Kis kreativitást teszünk, a házasság hetére készül, ott is egy kicsit igyekszünk egy kreatív programot behozni majd. Aztán a téli táborba is egy picit máshogy fogjuk csinálni február végén, mint eddig, és akkor majd még út lesz után előttünk nyilván a felnőtt konfirmáció, virágvasárnap, meg húsvét, minden, ami ehhez kapcsolódik, aztán a pünköst, tinédzser konfirmáció, nyári tábor, tehát előttünk vannak ezek a már-már azt mondom, hogy beállt programok, de mindegyiken igyekszünk egy kicsit frissíteni, újítani, és erre egyébként nagyon egyébként az igény is nagy, hogy mindig legyen valami kis plusz, valami kis extra benne.
A mostani időszak egyik legfontosabb eseménye a lelkészváltás.
Így van. Hála Istennek, Arany Barbara lelkész kollégám, és a mondhatom, hogy barátom, tavaly ősszel férjhez ment, már nem fiatalon, hanem középkoruként, és ez azzal is járt, hogy ő elköltözött Debrecenből, Kiskunhalason folytatja a szolgálatát, és nem messze Kiskunhalastól él egyébként. Úgyhogy nyilván azóta is tartjuk a kapcsolatot, de hogy ő ezt már jelezte augusztus vége felé, hogy akkor ennek most jött el az ideje. Úgyhogy mi augusztus végén elkezdtünk a presbitériummal együtt imádkozni, gondolkozni, papírt elővenni, neveket fölírni, szempontokat fölírni, hogy mit is tartunk fontosnak, és így érkeztünk el a új kollégámhoz, Miskolci Enikőhöz. Egyébként nagyon szép ősz volt, nem volt könnyű, mert nyilván volt egy bizonytalansága a rendszerben, ezért is nem terveztük túl a tavaszi fél évet is, mert nem tudtuk, hogy ez hogy fog összejönni. Nem az volt a cél, hogy határidőre betöltsük az állást, hanem hogy olyan munkatársat találjunk, aki illik a gyülekezethez, aki passzol ehhez a közösséghez. Úgyhogy így jutottunk el Enikőhöz, és aztán majd a többi rőlünk, hogy mesél, hogy is keveredett ő hozzánk, és hogy is érzi magát itt nálunk.
Miskolci Enikő akkor az új lelkipásztora az úrvéti református gyülekezetnek, de kezdjük a beszélgetést azzal, hogy hogyan lett lelkipásztor.
Egy kicsit korábbról kezdeném, mert az is érdekes, hogy hogyan lettem keresztény ember. Egy nagyon jó barátnőm hívott el egy ifjúsági csoportban, és ott, amikor a pályaválasztás előtt álltam, és azért imádkoztam, hogy az Úristen mutassa meg, hogy merre szeretne vezetni, akkor én azt értettem meg, hogy a teológia irányába vezet engem, és az egy furcsaság volt a családomban, mert nincsenek lelkészek a felmenőim között. Úgyhogy ilyen első generációs lelkész vagyok, hogyha szabad ezt mondani. És aztán elkezdtem a szolgálatom a Dunántúlon, mert dunántúli vagyok. Komáromból származom, Kaposváron kezdtem el szolgálni, aztán mivel Budapesten végeztem a teológiát, Dunamellékre kerültem. És aztán egy nagy huszárvágással, hogyha rátérünk itt a közelmúltra, akkor ősszel, igen, november elején keresett meg Püski Dániel lelkész kollégám azzal a kérdéssel, hogy mi lenne, ha elkezdenénk beszélgetni arról, hogy milyen ez az úréti gyülekezet, és akkor éppen a református szeretetszolgálatnál voltam lelkészi állásban, de megvolt bennem a vágy, hogy gyülekezetben szolgáljak.
Korábban szolgált már gyülekezetben?
Így van, igen. Kaposváron is, Dunai város mellett Kulcsrácamáson is, missziói gyülekezetben, ami azt gondolom, hogy nem teljesen ugyanilyen, de egy hasonló helyzet volt az úréti gyülekezethez. Egy kisebb közösségből, szórványokból indultunk el az önállóság felé az ottani közösséggel, és akkor volt egy kapcsolódási pontunk Dániellel, onnan abból az időszakból ismerjük egymást, és aztán miután megszületett a kislányom, még egy évig beosztott lelkész voltam a komáromi gyülekezetben, tehát van gyülekezeti tapasztalatom, igen.
A református szeretetszolgálatnál mi volt a feladata?
Ott a legfontosabb feladatomnak azt tartottam, hogy az intézményi lelkészeket, akik diakoni intézményekben szolgálnak, zsinati fenntartású diakoni intézményekben, őket támogassuk, pásztoroljuk, mindenféle segítséget, lelki, szakmai segítséget megadjunk ahhoz, hogy ők ott erővel, Isten erejével tudják végezni a szolgálatukat, és ne kiégve, megfáradva, hanem érezzék azt, hogy megbecsültek és fontos a munkájuk. Ugye ez egy nehéz kérdés, hogy valaki gyülekezetbe szolgál, valaki intézménybe szolgál, de hogy mindjárt lelki pásztorok vagyunk, és Isten ügyét szolgáljuk mindenhol. Valaki egy ilyen közösségben, mint az úréti, vagy egy tradicionális gyülekezetben, valaki viszont ellátottak között, idős otthonban, fogyatékosok között, drogmisszióban, tehát a társadalom peremén, és ez ugyanolyan fontos szolgálat, mint egy kis családos, vagy kisgyerekes családok között, vagy az idősebb generáció között egy ilyen gyülekezetben, szóval, hogy nagyon érdekes így is rátekinteni a lelkészi szolgálatra szerintem.
Mennyire értem meglepetésként, amikor felkeresték az úréti gyülekezetből?
Abszolút meglepetésként ért, mert nem is tudom, hogy hány éve beszéltem kollégámmal utoljára, úgyhogy el is kezdtem gondolkozni, hogy mi lehet az az ügy, és ez nem jutott eszembe, hogy pont ezért keres, úgyhogy tényleg ez egy ilyen isteni vezetés volt, azt gondolom, hogy így egymásra találtunk, úgyhogy meglepetésként ért, de aztán úgy alakult, hogy megérkeztünk ide a családommal együtt.
Nem lehetett kis döntés Dunántúlról ide költözni Debrecenbe?
Így van, ezt megharcoltuk, mert a családtagjaink ott vannak Komáromban, de azt gondolom, hogy a keresztény élet arról is szól, hogy bátran rá kell bíznunk magunk az Isten vezetésére és gondviselésére is, hogyha ő egy utat mutat, akkor bíznunk kell benne, hogyha elindulunk azon az úton, akkor velünk lesz, és az áldás rajtunk lesz.
Mit tudott az úréti gyülekezetről? Gondolom kutakodott, hogy miről is lehet szó, vagy gondolom Danival beszéltek erről.
Annyira nem kellett kutakodnom, mert igazság szerint, mivel korábbról ismertük egymást, én tudtam arról, hogy Dani egyetemi lelkész, ebben a témában is beszélgettünk vele egyébként évekkel ezelőtt, és tudtam arról, hogy elindította ezt a gyülekezetet, és így távolról követtem is ennek a gyülekezetnek az alakulását, ilyen szent irigységgel, hogy milyen nagyszerű dolog lehet itt szolgálni, vagy ilyen közösség tagjának lenni. Úgyhogy ezért, amikor felhívott először, akkor nagyon lelkes lettem, mert valahol mélyen vágytam arra, hogy egy ilyen típusú gyülekezetbe szolgáljak.
Milyenek voltak az első benyomásai, az első megérzései itt a gyülekezetben?
Azt éreztem, amit feltételezem, hogy mindenki más is érez, aki belép ebbe a gyülekezetbe, hogy végtelen elfogadással, nyitottsággal, kedvességgel várják és fogadják itt az embert. Tényleg nagyon sokan megszólítottak, érdeklődtek, hogy vagyunk, miben tudnak segíteni, és ezt olyan jó érzés volt megtapasztalni, így messziről jött emberként, amikor tényleg minden új. Úgyhogy az első benyomások ezek, ez a befogadó, barátságos, szeretetteli Krisztus légkör.
Van elképzelése, amit szeretne megvalósítani?
Hát szeretnék építő tagja lenni ennek a közösségnek, és szeretném, hogy a szolgálatom által valahogy a gyülekezet tudja folytatni a megkezdett útját, és valamit hozzátenni, ahogy Barbara is, az elődöm női lelkészként hozzátett. Én is szeretnék a női mi voltomból, meg anya mi voltomból hozzátenni ehhez a közösséghez, meg a lelkipásztori minőségemben, amit én tudok, az én tapasztalataimat, amit Isten nekem adott, azt remélem, hogy itt fel tudom használni, és az Úristen meg tudja áldani ebben a közösségben.
Az, hogy nő és anya, annak van jelentőség, jelen szerint itt a gyülekezet életében?
Azt gondolom, hogy van, mert vannak nők és anyák a gyülekezetben, és a magam példájából tudom, hogy amíg egyedülálló voltam, hosszú ideig, viszonylag későn született meg a gyermekem, addig, nyilván addig is próbáltam mindig kapcsolódni, de hogy amikor az ember anyává válik, akkor sokkal könnyebben megérti a másik anyát, az ő örömeit, nehézségeit, és nyilván egy édesapa is látja, hogy mivel küzd a felesége, vagy látja a saját édesanyját is, de hogy egy ilyen sorstársi közösségként, vagy közösség tagjaként tudok most azt hiszem ebbe a körbe belépni.
Családja hogyan értékelte ezt a döntést?
Végül is belátták, hogy ez a mi utunk, tehát hogy nekik is meg kellett küzdeni, és ők is rábólintottak, és szívesen jöttek velem. Nyilván a kislányom ragaszkodott volna a saját kis óvodai, meg otthoni közösségéhez, de a férjem is már fontolgatta a váltást a saját munkaterületén, tehát hogy az ő számára is elő volt már készítve ez a terep tulajdonképpen, és az könnyebbség, hogy egy városba dolgozunk, nem kell utazgatnunk egyikünknek se, mint korábban, mind a kettőnknek vonatozni kellett a munkahelyünkre, hogy beérjünk, tehát hogy van sok pozitív hozadéka is annak, hogy most ide költöztünk Debrecenbe.
Mennyire volt nehéz a választás? És milyen szempontok voltak a legfontosabbak?
Amikor a Barbie elmondta, hogy akkor ő január 1-től elköltözik, ezt megköszöntük a szolgálatát. Aztán a következő presbiteri ülésen leültünk, előkaptuk a kis táblánkat, és elkezdtünk felírni szempontokat. Hogy a direkt az volt az első, hogy ne neveket dobáljunk be először, hanem először azt nézzük meg, hogy hol van most a gyülekezet, és vajon mik azok a legfontosabb szempontok, amikre nekünk figyelni kell, amikor majd választunk, hogy ne a reflexeink alapján döntsünk. Nagyon sok ilyen szempontot felírtunk. 11 néhány szempont volt, amit így felírtunk, hogy hát persze, és akkor jött persze az a tipikus álláshirdetés jött ki belőle, hogy már ennyi élettapasztalattal, de maximum ennyi idős legyen, és legyen férfi, és legyen és nő, és legyen fiatal, és legyen idős, és mindenkihez értsen, és jól prédikáljon, és közben jó szervező legyen, legyen spontán, és közben jó legyen lelkigondozásban, és ilyen nincs. Miután végignéztük ezt a listát, azt a kérdést tettem föl a presbitereknek, itten ebbe a terembe, ahol most is az interjút felvesszük, hogy szerintetek van-e ilyen jelölt? És hogy őszintén így egymásra néztünk, és akkor világossá vált számunkra az, hogy nincs. Egyikünk sem, egyik lelkész sem tökéletes. Vannak erősségei, meg van, amit megcsinál, de nem az az ő igazi erőssége. Az, hogy jó, hogyha ki tudjuk egymást egyébként egészíteni a tekintetben. Ez egy nagyon fontos felismerés volt, mert hogy egy aktív gyülekezetről van szó, a presbiterek is, akiknek ugye kulcs szerepe van ilyenkor a lelkész jelöltek felkutatásában, beszélgetéseben, és be kellett azt látniuk, hogy az egyik presbiter azt mondta, hogy neki nagyon fontos, hogy a gyermekszolgálatnak egy szuper szervezője és vezetője legyen. A másik presbiter azt mondta, hogy neki a prédikálása fontos, a harmadik azt mondta, hogy de legyen kreatív, a negyedik azt mondta, hogy de figyeljen oda az emberekre is. Nekik maguknak is meg kellett érni arra, hogy belássák azt, hogy ilyen nincs. Én sem vagyok ilyen. Tehát ha mondtam nekik, hogy figyeljetek, akkor én most pipálom, hogy mi az, amiből esetleg van valami az érzésem, és mi az, amihez nincs, és hát szerintem maximum a kétharmada. És ez egy nagyon fontos pillanat volt, mert ekkor tudatosult ez a presbiterekbe, hogy ilyen nincsen, és hogy ezt el kell fogadni. Ők maguk se felelnének, meg egyetlen lelkész se. És akkor utána természetesen több név előkerült, az elnökséggel beszélgettünk erről heteken keresztül, pro, kontra jöttek elő érvek, úgyhogy így jutottunk el. Enikő, ez nyilván ez kellett az is, hogy mi ismerjük egymást, még ha nem is tényleg ilyen nagyon mint hétköznapi baráti, de hogy egy távolabbi kapcsolat azért mégis legyen, és nekem legyen egy olyan benyomásom róla, abból a kevés ismerettségből, hogy egy beszélgetést legalább kezdjünk el. Az volt a legfontosabb, hogy a presbitérium ott leszűkítette ezt a sok szempontot 2-3 kulcs dologra. És azt mondtuk, hogy a legfontosabb, hogy azt a fajta evangéliumi teológiát képviselje, ami a gyülekezetünkre annyira jellemző. Hogyha a nagyon más teológiai látása valakinek, akkor azzal nagyon folyamatosan karcoljuk egymást. Még a legjobb indulat mellett is. Ez volt az egyik nagyon fontos szempont. A másik szempont meg az volt, hogy, és a presbitérium mondta ki, hogy hát Dani, neked kell vele együtt dolgozni, tehát mindenképp olyan ember legyen, akivel te azt érzed, hogy képes vagy heti jó pár órát együtt tölteni, mert lehet, hogy ide jön egy varázslatos jelölt, de hát előfordul olyan, hogy valakivel egyszerűen valahogy nem vagyunk kompatibilisek. Úgyhogy nagyon leszűkítettük utána, és azt mondtuk, hogy ebből nem engedünk, ez fontos. Az összes többinél meg örülünk, hogyha megvan, és akkor így jutottunk el egy pár heti beszélgetés után oda, hogy akkor ez a bizonyos első telefonhívás megvolt. Mivel évekkel ezelőtt találkoztunk Enikővel korábban, ezért én eleve azt mondtam neki, és amit ő is említett itt az előbb, hogy csak kezdjünk el beszélgetni. Ez még nem egy meghívás. Zoomon ma már a technika lehetővé teszi, hogy digitálisan is egy kicsit elkezdjünk beszélgetni a távolság elnyerésére, és hogyha azt formálódik ki ebből, hogy mi ez, talán látunk benne fantáziát, akkor lesz egy meghívás. Nyilván, mivel
missziói lelkészi státuszban vagyunk itt, utána erre a püspökurat is előzetesen tájékoztattuk, hogy hát lenne itt egy jelölt, neki van-e esetleg valami kifogása, mert a református egyház gyakorlata szerint, hogy a missziói lelkész. A presbitérium jelöli, de a püspök nevezi ki, ő küldi az adott gyülekezetbe, püspökurral is egyeztettünk, ő is jóvá hagyta, és így jutottunk el erre a folyamatra.
Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Ismerjük meg egymást című magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Come set your rule and reign in our hearts again. Increase in us we pray. Unveil why we're made. Come set our hearts ablaze with hope like wildfire in our very souls. Holy Spirit, come invade us now. We are your church. We need your power in us. Seek your kingdom first. We hunger and we thirst. Refuse to waste our lives. For you're our joy and prize. To see the captive hearts released. The hurt, the sick, the poor at peace. We lay down. Church, we pray, revive this earth. Build your kingdom here, let the darkness fear. Show your mighty hand, heal our streets. mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
I've read the words in red, how you leave the 99 to find the one missing. Feels like that was written with me on your mind. And the prodigal son who ran, leaving his home behind, the part where the father came running to meet him, did you say that with me on your mind? Who am I that the king of the world would give one single thought about my broken heart? Who am I that the God of all grace wipes the tears from my face and says, come as you are? You paid the price, you took the cross, you gave your life, and you did it all with me.
Az interneten is. europaradio.hu.
Getting darker by the day. I'm on my knees but don't know what to pray. The broken things that broken people do. But knowing just how far you came for me gives me hope for every soul I meet.
There's no one so far gone that you can't reach. So reach through me, let them see, Lord, let them see. Your love is the bridge you built with a cross, and your truth is the light that searches for the lost. And your grace won't stop reaching, your mercy won't let go, 'cause your love is the bridge and your truth leads us. Told the broken they were whole. You spoke the truth that healed their broken souls. You'd never leave us here to fight alone. With love we earn the right to speak your truth. It's not just what we say, it's what we do. I wanna be a bridge that leads to you. So reach through me, let them see, Lord, let them see. Searches for the lost, and your grace won't stop reaching, your mercy won't let go, 'cause your love is the bridge and your truth leads us.
Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
A restless generation, we're turning over every stone, hoping to find salvation in a world that's left us cold. Can we get back to the altar, back to the arms of our first love? There's only one way to the Father, and He's calling out to us. To the captive, it looks like freedom. To the orphan, it feels like home. To the skeptic, it might sound crazy to believe in a God who loves. In a world where our hearts are breaking and we're lost in the mess we've made, like a blinding light in the day.
soul. It's greater than religion. It's the power of the cross. So can we get back to the altar? Back to the arms of our first love.
Received us into his.
In my own life, it means forgiveness. When I know I deserve the fall, it called me out of my darkness and carried me to the cross. In a moment,
sick and tired, being sick and tired, searching far and wide for something that feels real, and it's something that feels real.
And I don't wanna lose my soul chasing after things that don't lead me straight to you.
Now I'm running low,
like the prodigal. I'm lost in a feeling that